Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és köszöntjük szeretettel Bölcsődi Andrást, kedves feleségét, és teológiáról egyik teológus fiatalt, aki eljött most, hogy szolgálatával erősítsen bennünket. Már elmondtam itt a kezdő bevezető szavakban, hogy mi nagyon régóta ismerhetjük már egymást, 38 éve, ebből 36 éve voltunk úgy együtt, hogy másfél év maradt ki a katonaság miatt, aztán ebből 10 évet együtt töltöttünk, 5-öt a teológián, 5-öt a közös szolgálatban Kecskeméten, és most újra együtt szolgálhatunk a kerület keretén belül is, és nagy örömöm és ajándék az is, hogy feleségével, Emesével jöttek ide, aki itt nőtt föl ebben a gyülekezetben, édesanyja itt volt presbitere a gyülekezetünknek, úgyhogy hazatértek, szeretettel köszöntjük őket, és az is különös ajándék számomra, hogy én életemben először akkor szolgálhattam itt az úrasztalánál, amikor az ő mennyegzőjük volt. Az volt az első szolgálatom, nem gondoltam, hogy utána én még itt szolgálni fogok, de nagy örömöm, hogy itt lehetek most is velük, meg hogy ők is itt vannak velünk. Én át is adom a szót nektek a szolgálatra, és szeretettel fogadunk benneteket. Helyünkön maradva legyünk végig az alkalom végéig.
Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van fennállad, és hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy van bennünk szomjúság a te igédre, a te szavadra, hogy eljöhetünk most ide ebbe a templomba, és egyetlen egy célunk van, hogy halljunk rólad, halljunk a te szavadról. Köszönjük mindazt az örömet, amit ezzel kapcsolatban adtál a szívünkbe, azt a vágyat, hogy ahogyan reggel felébredünk, és valamit fogyasztunk, szeretnénk enni, hogy egész napra kitartson, ugyanúgy vágyunk a te igédre, lelkileg is, lelki módon is szeretnénk most ebből fogyasztani, amit te kínálsz nekünk, és add, hogy így szólaljon meg a te igéd most közöttünk, ebből a levélből, a zsidókhoz írt levélből, aminek egyetlen célja van, hogy Jézus Krisztus világossága felragyogjon. Kérünk téged, Szentlélek Úristen, hogy légy most közöttünk, velünk, és mindazt, amit most bennünk elvégzel, az legyen a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvérek, a zsidókhoz írt levelet vesszük ezekben a napokban, és amikor elkezdtük olvasni ezt a levelet, akkor engem nagyon megütött a prológusa, minden műnek nagyon fontos a bevezetője, hogy mi is van ott leírva. Hogyha egy könyvet a kezünkbe veszünk, és meg akarjuk tudni, hogy mi van benne, akkor elolvassuk a fülszöveget, és ha érdekel minket, akkor megveszünk talán a könyvet is. Ez is a prológus, ez a négy vers, ez az egész levelet meghatározza, és én most ezt a prológust szeretném majd ebben a három napban magyarázni köztetek. Engem nagyon megérintett ez a néhány igevers, és mind a három este erről a négy versről szeretnék szólni. A zsidókhoz írt levél első részének első négy versét olvasom. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Aki miután minket bűneinkből megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült, annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Kedves testvérek, nagyon meghatottan állok itt a fasori templomban, és minden titkot nem tárok fel, hogy miért is, de sok minden történt ebben a templomban. A nagytisztelet úr már felét elmondta, de azért én is szeretném ezt a hármat felemlegetni, hiszen itt a templomban láttam meg először a feleségemet, itt az első padban ült, még nagyon régen, és aztán egy ilyen nagyon hosszú romantikus történet az, amiben a mi történetünk egybe fonódott, és mikor teológusokkal messzi útra megyünk, akkor mindig elmeséltetik velem ezt a történetet. Mondtam, hogy minimum egy ilyen Köln, München, Wittenberg távolság kell hozzá, hogy ezt elmeséljem, mert ilyen hosszú történet. És van olyan teológus hallgató, aki már háromszor hallotta, és mondta, hogy negyedszer is szívesen meghallgatja. Ez már tényleg olyan, mint az evangélium, hogy minél többször jó hallani. És itt kötöttünk házasságot, és nem nehéz kitalálni, hogy ki prédikált. A második az, hogy a lelki fejlődésemben is nagy szerepe volt a fasornak, hiszen ide jártam én is ifire, istentiszteletre néha, és teológus koromban volt egy ilyen erős evangelizáció az ifiben, egy ilyen sorozat, főleg fiataloknak szólt, és abban is felkértek, hogy egyik este én szóljak, és számomra ez nagyon fontos esemény volt, és nagyjából ugyanígy néztem akkor ki, és itt álltam Bibliával a kézben, tehát nem kell bólogatni, vagy nem helyeselni. És a harmadik pedig, hogy nagyon nagyra értékelem a gyülekezetet, hiszen a teológiával is sok ponton összekapcsolódott ez a templom, a évnyitók, és itt voltak sokszor, volt itt közgyűlés is, voltunk itt csendes napon is teológusokkal, és Péterrel tényleg most érdekes ajándék módon újra munkatársak lehetünk a teológián. Pataki Andrással szintén kollégák vagyunk, bár ő tanít a teológián, én csak a lelki élettel foglalkozok, és Krisztován tiszteletes úr és feleséget, mert pedig együtt éltük át a teológiai formálódás idejét. Krisztináról is sokat tudnék mesélni, a gyerekkorom óta ismerem. És ma délelőtt pedig felvidéki lelkészek között voltam, és az első sor szélén ült Édes Gábor, úgyhogy mindenki ide kapcsolódik valamilyen módon. Hát ennél többet most nem mondok a ide való kapcsolódásról, inkább az igét szeretném magyarázni, de azért nagyon fontos az, hogy ennyiféle módon is ide kötődöm. A zsidókhoz írt levelet vesszük, ez egy nagyon különleges levél, hiszen nincsen levélformája, hanem inkább talán egy teológiai fejtegetésnek tűnik, vagy prédikációnak, van, akik azt mondják, hogy olyasmi, mint egy prédikáció, az ember elolvassa, vannak benne magyarázó részek, és egészen konkrét, megszólító részei is vannak. Ez a mai igénk, ami előttünk van, hogy ez a részletet, erről szeretnék csak ma beszélni, hogy miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk. Hát nagyon érzékletes és nagyon szép ez a kép, és valahol ez ragadott meg engem, hogy sokféleképpen próbálkozott Isten megszólítani az embert, először magát a zsidó népet, és aztán Krisztus által másokat is, és egy kép jutott eszembe, egy olyan eszköz, amit használunk, és én is szeretném ezt az eszközt használni. Ha valaki Erdélyben jár, akkor biztos, hogy átélte már azt, hogy egy benzinkútnál, vagy egy vasúti átjáróba jönnek az árusok, és kínálgatják az üvegpoharakat, és ilyen nagy benzin töltsért is mindig szoktak kínálni. És mindig elmondom a teológusoknak is, hogy Ilyen hülyeséget hogy lehet kitalálni, hogy utazom, nem tudom, szerda délbe, és veszek egy ilyen olajtölcsét. Miért vennék? Miért lenne szükségem rá? De bizonyára eladják ezeket. És hát most megbántam, hogy nem vettem ilyen tölcsért, úgyhogy megkövettem szegény románokat, hogy jó lett volna egy ilyet venni, mert ezt szeretném használni most, mint egy ilyen demonstrációs tárgyat. De vettem egy kisebbet azért az egyik boltban, hogy ezzel érzékeltessem valamelyest ennek az igének a számomra kimondott lényegét. És ez pedig, az ige ezt jutatta eszembe, hogy olyan sokszor és sokféleképpen szólt, úgy is fordíthatjuk ezt, hogy sok részletben szólt Isten az Ószövetségben, hogy olyan, mint ez a tölcsér, hogy beleteszünk valamit, és nagyon sok minden összegyűlik benne, és aztán egyszer csak átfolyik ezen a kis vékonyabb csövön. Tehát az egész Ószövetséget, vagy az egész üttörténetet, ha itt a prológusban megfogalmazottak szerint, régen Isten sokféle módon és sokszor, sokak által, sok részletben szólította meg az embert. Ez olyan, mint ez a tölcsér, hogy összegyűjti, és összegyűjtötték az Ószövetségnek ezeket a fontos megszólító üzeneteit a Biblia könyvei közül, magában az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is. És ehhez hasonlít ez a sokféle összegyűjtés, ami nagyon értékes, Krisztusra vezérlő mester, ugye itt tanultuk a teológián is maga az Ószövetség, egy fontos része a Szentírásnak, az üsztörténetnek, a nagy történetnek is. De még fontosabb az, hogy ez a nagy összegyűjtés, ami egyébként ennek az eszköznek a lényege, hogy összegyűjtse a folyadékot, összegyűjtsön valamit, aztán amit utána ezen átereszt. Persze vannak olyan férfiak, mint például én, akik szerint ez egy fölösleges eszköz, mert én ügyes vagyok, és én az egyik flakonból, egyik üvegből át tudom tölteni a másikba is az italt. Hát ez nem mindig sikerül, és már mikor több kis tócsa van a konyhaasztalunkon, akkor jön a feleségem, és megkér, hogy egyébként van egy ilyen eszköz, amit arra találtak ki. Tehát ez az összegyűjtés az egy nagyon fontos része a történetnek, de még fontosabb az, hogy ne menjen szét ez, ami ebbe belekerül, hanem ezen a kis csövön keresztül menjen be abba az üvegbe, amibe szánjuk. És ez a kis csődarab most Krisztust jelképezi számunkra. Sokszor, sokféleképpen szólt Isten a proféták által, most az utóbbi időben, vagy a végidőben, ebben az időben, amiben mi vagyunk, Krisztus által szólt hozzánk. Tehát mindaz, ami összegyűlt az Ószövetségben, mindaz, amit összegyűjtöttek, mindaz a próbálkozás, mindaz az a megközelítés, az Krisztusban szűkül le, ha lehet így mondani, Krisztuson át szűrődik. És azt szeretném, hogy ezzel gondolkodjunk ezen a három napon, hogy hogyan is szűrődik át az életünkön Krisztus, vagy mi hogyan tudjuk a Krisztus valóságán átszűrni az életünket. Mit jelent átszűrni az életünket Krisztusnak a valóságát? Ez egy talán nagyon elvont kép annak ellenére, hogy van egy ilyen kis eszközünk, de mindig erre gondoljunk, hogy a nagy sokféle egészből hogyan szűrődik le az életünk. Végülis, amikor prédikációt hallgattunk, ugyanez történik, hogy hallunk nagyon sok mindent, sok igét, üzenetet, történetet, és valami leszűrődik bennünk, amit aztán haza is viszünk. És hát tudjuk jól, hogy ez egy jól használható eszköz, időnként eltömődik, időnként ki kell takarítani, és hát az meg egy elvi kérdés számunkra, hogy nehéz-e ezt az átszűrés, ezt a Krisztusnak való kiszolgáltatottságot megtenni az életünkben, vagy pedig nem. Nehéz-e szembesülni azzal, ha az életünket, az életünknek a darabjait, ami talán most lehet, hogy szétesőben van, vagy össze-vissza van, azt átszűrjük ezen a szűrőn, amit maga Krisztus jelent. Tehát ez a kép, ezt minden nap fogom egy kicsit használni, ezt a tölcsért, hogy összegyűjtötte Isten mindazt a tudást, ami szükséges számunkra az üdvösségre, és leszűrte ezen a kicsi részen magán Krisztuson. És hát ezzel azt a kérdést is feltesszük mai estén is, és minden estén, hogy hogyan is szólt Isten. Hiszen Isten nem csak az Ószövetségben szólt, azért vagyunk ma is együtt, mert Isten szól ma is, hogy hogyan szól most a te életedben. Szól-e, vagy hallgat esetleg, vagy nem halljuk, nem hallod jól. Hogyan szólt Isten egyszer az életedben, és hogyan szól most az életedben? Hívtam vendégeket is minden este, úgyhogy lesz, aki ezt elmondja majd a saját életére nézve. Nézzük meg, hogy hogyan nézett ki ez az Ószövetségben. Az Ószövetségben ugye vannak próféták, akiket említ is itt az ige, Istennek emberei, vezetői, Istennek királyai. Vannak történelmi események, ami által formálta Isten mindazt, amit a Szentírásban találunk. És valaki a konfirmációs könyvet végig lapozza, megtaláltuk a Messiást, ott nagyon világosan le van írva, hogy sokféleképpen szól Isten, például a történelmen keresztül is, történelmi eseményeken keresztül. Egy nehéz helyzetben lévő társadalomban megszólal Isten. Erre a templomra gondolunk, itt a háború alatt nagyon sok minden történt, a zsidók mentésétől kezdve, a gyülekezetnek az összefogása másokért, nagyon sok dolgon végigment ez a gyülekezet, ti jobban tudjátok. És a történelem is egy olyan dolog, amiből valamit leszűrhetünk. Nekem mind a két szülőm, mind édesapám, ő lelkész volt, édesanyám pedig tanár, és mind a ketten a háború utáni ébredés hullámában tértek meg. Mert akkor volt egy olyan helyzet, egy nagyon rossz helyzet, egy háború, sok ember meghalt, sok szenvedés történt, sok kínzás, nélkülözés, és utána jött egy olyan lelki igény, hogy fiatalok és nem fiatalok is nagyon sokan Istenhez fordultak, mert azt mondták, hogy egy ilyen krízisben és egy ilyen krízis után odafordulunk hozzá is. Egyik ők Alcsúton volt, másik pedig Balatonszászon voltak ilyen gyülekezeti és egyéb ébredési mozgalmaknak a hetei. A történelemnek ilyen következményei is vannak. Aztán Isten megszólíthat bennünket életeseményeken keresztül is, amikor valaki életében olyan történik, ami esetleg váratlan. Sokan ezt valami nagyon rosszal kapcsolják össze, egy betegséggel, vagy halálesettel, de más alkalommal is megszólíthat valakit Isten. Egy jó kolléganőnk az egyik iskolában egy foci VB alatt került közel Istenhez, mert látta azt, hogy akkor még levette valaki a pólóját, és ott oda rá volt írva, hogy Jézus szeret, és ez annyira meghatotta, hogy elkezdte keresni, hogy hát egy focistának ez miért fontos, és úgy jutott el Istenhez. Tehát nagyon sok olyan életesemény van, amiben eljuthatunk mi magunk is Istenhez. Nemrég megjelent egy nagyon fontos könyv, Viski Andrásnak a könyve, a Kitelepítés, egy erdélyi lelkész családnak a legkisebb gyermeke, Viski Ferencnek a család történetét írja le ez a regény. És hát egy nagyon nehéz helyzetben a 50-es évek Romániájában az édesapja éppen nagyon evangéliumban dolgozott, és aztán több társával együtt letartóztatták, és elvitték kényszermunkára Duna-deltába. És hát 7 évig volt fogságban, és az alatt az édesanyja a 7 gyermekkel, a legkisebb volt az András, egy kitelepített kis faluban lakott egy kunyhóban. És ennek az élet eseményeit írja le ebben a regényben. Egyébként ő egy rendező és dramaturg is, és nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával. És hát ő ezt leírta, hogy ezek az életesemények sokfelé lökhették volna az ő életét, akár a tagadásba is, hogy miért viselkedik így Isten, miért engedi meg ezt magát, az egész szörnyűséget, meg ennek a családnak, egy lelkész, odaszánt életű lelkész családnak az életében, és sokáig ő is ezt így föltette magában. Hát 7 évig nem látta az apját. Még olyan kicsi volt akkor, amikor elvitték, hogy nem is emlékezett rá is. Amikor elé állt, aztán minden, amikor hazajött az édesapja a fogságból, akkor mondta, hogy egyszerre nem szeretné látni a 7 gyereket, hanem egyenként. Mert az neki is egy sok élmény, és már mindegyiken végigment, ő szegény végigvárta 6 testvérét, és akkor megkérdezte az apja, hogy hát te ki vagy? És akkor elkezdődött egy másfajta kapcsolat köztük, és Viski András azt mondta, nyilatkozatokban is, meg a könyv kapcsán is, hogy csak úgy tudták ezt az egész fogságot feldolgozni, ha azt úgy értelmezték, hogy ez Istennek egy szabadítás élménye. Nem egy szörnyű fogság magában, mint az egyiptomi fogság, hanem olyasmi abban az értelemben, hogy annak volt a végén egy szabadulás. Amikor Isten megszabadítja a népét abból a szenvedésből is. Azt mondta, hogy ha a szörnyű eseményeket valaki szabadítás történetté tudja formálni, vagy Isten így formálja benne, akkor az már egy más perspektíva. És én is ezt gondolom, hogy az életeseményeken keresztül is megszólít az Isten, rossz dolgok alapján is, de jó dolgok alapján is. Vagy konkrét történésekben volt van is egy ismerősünk, egy középiskolai baráti család, akik, én sokat beszélgettem vele, de mindig nagyon tisztelte az én hitemet, meg a családom hitét, de az ő családja nem ilyen volt. Katonatiszti család, abszolút elzárkóztak mindig ettől. Hát néha vitatkoztunk jókat, meg beszélgettünk, meg eljöttek hozzánk, akkor úgy apukám is nevetette a humorát, meg sok mindent, de alapvetően nem változott meg ettől, hatottunk nyilván egymásra. És egyszer mentek az M7-esen hazafelé, Székesfehér felé, és eléjük ugrott egy szarvas. Az M7-esen ugye nem szokott azért annyira lenni, ez le van zárva, felcsapódott a motorháztető, mentek nem tudom, 120-es, csak megállt az autó. És akkor nem tudták, hogy mi van. Sötét lett, elsötétült minden, és mind a ketten kiszálltak így a férjével együtt az autóból. És akkor azt mondta az a hölgy, hogy van Isten, igen. Hát az András is erről beszélt mindig, de hogy ezt megtapasztalta, mert egy konkrét történés volt az életében, aminek nem így kellett volna végződnie. Egy nagy szarvas találkozik egy autóval, akkor ott általában vége van a történetnek. Tehát ezekben az eseményekben is, történelmen keresztül, életeseményekben, konkrét történésekben Isten megnyilvánul, és vannak misztikusabb részek is, ezeket nem értek annyira, csak említem, hogy valaki szerint álomban szólhat-e Isten. Ugye a Bibliában találunk sok ilyet, de vajon ma szól-e álomba, valaki álmodik valamit, és azt mondja, hogy ne, Isten erre ihletett. Ugye Gyökösi Endrének van egy ilyen könyve, érdemes kézbe venni, hogy Isten elfelejtett nyelve az álom. Hogy valaki azt mondja, hogy hát igazán Istent a csendben lehet megfelelni, nem kell itt beszélni, hanem ahogy a szerzetesek elzárkóznak, csak ők és Isten, és abba lehet megtalálni. Sok útja van, hogy hogyan szólít meg Isten, Én szeretem a szép irodalmat, és ezzel foglalkozom is néha, és nekem pedig az a kérdésem, és ezen gondolkodom mindig, hogy az például a szép irodalmon keresztül megszólít-e Isten, szólhat-e Isten? Vannak-e ihletett művek? Vannak olyan nagy történelmi regények, amelyeknek az elején van egy ige, mint egy motto. Miért van ott? Mit befolyásolt ez egy írón? Vagy a művészeti alkotásokon keresztül? Mit jelent az ihletettség a mai korban? Van-e ilyen? Most fiatalokkal külföldön voltunk többször is, és hát ezek a fiatalok hallgatták a saját zenéjüket, így én is hallgattam az ő zenéjüket. Hát volt abban minden féle, és ezt részletesen nem mesélem el, mert eléggé sok élmény volt. És, de volt egy csomó olyan ének, amiben konkrétan valamilyen bibliai tézist fogalmaztak meg. Gondolkodtam, ez miért van egy mai társaság, egy énekes bibliai szöveget, sőt, valaki még szintén evangelizáló szöveget is megfogalmaz. Egyébként zeneileg egy viszonylag nem erős nívójú számban. Ezekkel mit kezd az ember? Nyilván én például nem hallgatok ilyet, hanem utaztam volna a fiatalokkal, akkor nem hallgatnék magamban ilyet, de ezeket sokan hallgatják, mert ezek slágerek. Vannak ilyen kérdések, amiket felvet ez az ige számunkra, és hát maga az egész zsidókhoz írt levél tulajdonképpen ezután a sokféle képpen megszólalt Isten után egy dologra fókuszál, amit mutattam ebben a töltsének ebben a kis csövében, hogy hát igen, mindebben Jézus Krisztus hogyan van jelen. Jézusnak a személyét hasonlítja össze, ahogy olvassuk így fejezetről fejezetre, az ószövetségi szereplőkkel, Mózessel, az angyalokkal, előkerül az áldozatnak a kérdése, a lényege, és aztán majd a 11. fejezetben a hit hőseinek a panteonja is. És a prológusban azért hangsúlyos, hogy mit is jelent számunkra Isten, mert számunkra Krisztusban közelíthető meg, ezen a kis csövön keresztül. Ezért fontos, hogy átszűrjük mindezt magunkon, és amiket elmondtam, azokat is átszűrjük, mert akkor jó, akkor megszólító Isten, hogyha valamilyen módon Jézus Krisztushoz jutunk el. Calvinnak nagyon világos a magyarázat, amikor erről beszél, nagyon szépen fogalmaz Calvin a zsidókhoz írt levél kommentárjában, ilyen mondatokat mond. Az Atya dicsősége mindaddig láthatatlan számukra, amíg Krisztusban fel nem ragyog előttünk. Ő is ezt mondja, hogy Krisztusban ragyog fel az Atyának a dicsősége. Vagy így fogalmaz, mert Isten lényében olyan mérhetetlen fényesség van, hogy mindaddig elvakítja szemünket, amíg Krisztusban fel nem ragyog előttünk. Nagyon tetszett ez a megfogalmazás, hogy Krisztusnak azért kellett eljönni, mert önmagában Isten dicsőségét nem tudnánk belenézni. Azt mondja Calvin, megvakulunk, hogy az Ószövetségben is Mózes ugye leplettett az arcán, amikor bement a sátorba. Amíg Krisztusban nem ragyog fel, addig nem látjuk meg Istent, és ez az a kis cső, amiről beszéltem. Aztán mond ilyeneket is Calvin, hogy Krisztuson kívül nincs fény, hanem csak sötétség. Nagyon radikálisan fogalmazza meg, hogy Krisztus az egyetlen, ami ilyen szempontból fényt jelent számunkra. És hát ezen a mai estén ez a fő kérdés, hogy hogyan is szólít meg bennünket Isten, hogyan tudjuk az életünkön átszűrni Krisztus, vagy hogyan szűrődik, hogyan maradjon ez a tölcsérkép velünk, hogyan megy át ezen a kis részen az életünk. Hogyan szólít meg Isten ma? Ez is egy kérdés. Szentíráson keresztül, nyilván ez a legfontosabb számunkra, igehirdetésen keresztül, más embereken keresztül, akár itt a gyülekezetben, egymás által is, hiszen mindenki hallotta valakitől eredetileg az evangéliumot, és bizonságtételen keresztül is. Mint említettem, minden este hívtam olyat, aki erről mond egy pár szót, úgyhogy majd teológus barátomat hívtam, Szilágyi Sámuelt, és egy pár szóban elmondja most számunkra, hogy Isten hogyan szólít ma.
Áldás békességet kívánok! Hogyan szólít meg Isten? András kérte, hogy fejtsem ki ezt, hogy egy élethelyzetben hogyan szólítja meg az ember ma Istent, hogyan szólít meg engem személyesen az Úristen. És hát egy teológust, egy lelkipásztori szolgálatra készülő fiatalembernek mi is lenne ez az élethelyzet, mint az a kérdés, hogy pontosan miről is fog szólni az ő lelkészi szolgálata, hogy mire is hívta előtt az Úr. És mivel én nem budapesti vagyok, nekem édesanyám lelkész, és szorványokba szolgált egész életem során, ezért engem mindig az a gyülekezeti valóság vett körbe, hogy nincsenek emberek a gyülekezetekben, hogy elfogynak a gyülekezetekből az emberek, és bármilyen módon folyik a szolgálat, ez egy szélmalomharc. És így eléggé szkeptikusan vágtam bele a teológiába. Nagyon sok reménnyel, mivel az Úristen nagyon nyilvánvalóan hívott el engem erre a szolgálatra, de azt nem tudtam, hogy hogyan és mit kell majd csinálnom, és pontosan mi is lesz a szolgálatomnak a lényege. És hát be kell vallanom a testvéreknek, hogy ez 3 éven keresztül zajlott, hogy tudtam, hogy nekem lelkipásztornak kell lennem, mert az Úristen erre hívott el, és erre rendelt el engem, de nem tudtam, hogy pontosan milyen értelme is lett az én szolgálatomnak. Lesz-e egyáltalán értelme annak, hogy én képviselem az Úristen, és az a történet, az a történés, amin keresztül megszólított engem az Úristen, az már egy említett történet közbe zajlott. András mesélte, hogy voltunk külföldön egy utazás során most, és vasárnap délelőtt az egyik fiatalember már kapcsolta volna az ilyen hétköznapi slágerét be, amikor András mondta, hogy állj, ma vasárnap van, hallgassunk dicsőítő zenét, ha már zenét hallgatunk. És bekapcsolta az a fiatalember a kedvenc dicsőítő zenekarától az egyik kedvenc énekét, és én oda sem figyeltem egy darabig, amikor egyszer csak meghallottam, hogy miről is szól ez az ének, és ez az ének a Ezékiel látomása volt, és most is kiráz a hideg, amikor eszembe jut ez a pillanat, Ezékiel látomása a csontok völgyéről, amikor az Úristen elviszi őt egy pusztaságra, ahol kiszáradt csontok vannak, és az Úristen mondja, hogy profétáljon ezekről, és prédikáljon ezeknek a csontoknak, és megelevenednek. És akkor az ige átjárta a szívemet, és az Úristen felébresztette bennem azt a felismerést, hogy ő a csodák istene. Megszólított engem az Isten, és a szívemre helyezte azt, hogy bármilyen körülmények között is fogom végezni az ő szolgálatát, az ő szolgálatát fogom végezni, és nem a semmibe hív el, még hogyha úgy is tűnik, hogy egy üres pusztaságba végzem a szolgálatot, ha majd esetleg így lesz, ő akkor is a csodák istene. És nagyon nagy felismerés volt, és kicsit lelkemben meg is szégyenültem, amikor rájöttem, hogy úgy készülök lelkésznek, vagy eddig úgy készültem, hogy nem ismertem fel azt, hogy az Úristen nem pusztán az ígéretek istene, nem pusztán annak az istene, hogy megígérte, hogy majd a halálunk után örök élet vár ránk, hanem ő már itt a földön is az az Isten, aki megeleveníti a csontokat, az az Isten, aki aki bármilyen élethelyzetben és életkörülményekben változást tud hozni. És olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy mindezt egy zenén keresztül kaptam az Úristentől, mindezt egy buszos kirándulás közben. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Erről sokat tudnánk beszélgetni, ha lenne időnk, lehetőségünk rá, hogy hogyan szólít meg Isten ma, még a következő napokon is hallunk bizonyságtételt. És ezen a mai estén számunkra az lehet az igazi üzenet, hogy Jézus Krisztus, Isten bennünket Jézus Krisztus páratlanságának felismerésére szólít meg. Hogy igen, legyen bennünk bátorság ezeken az estéken átszűrni magunkon mindazt, amit hallunk, Krisztusnak a lényét, ahogy Isten dicsősége felragyog, holnapi nap erről lesz szó, és nagyon sokféle eszközzel éri el ezt Isten az életünkben, akár egy énekben is, egy imádságban, vagy egymás által is, és hát ezeket vizsgáljuk meg az életünkben, életedben, hiszen ahogy énekeltük, Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ez lehet az életünknek ebben a különösen korán jövő sötétségben a lényege, hogy Jézus szeretne felragyogni számunkra, számodra ezen a mai estén is, és hát engedjük magunkon átszűrni Krisztus, vagy magunkat rajta keresztül. Ez a szembesülés, ez néha nehéz, mert az ember bűnökkel találkozik, vagy hiányokkal, vagy meg nem értettséggel, vagy fájdalommal, vagy gyásztal, de hát engedjük magunkon, akkor valami értelme, valami gyümölcse lesz, ami életünknek és szolgálatunknak. És nagyon szépen foglalja össze a mai igénk ennek a tovább gondolását, és ezzel szeretném zárni. A 10. rész 19. versétől néhány vers. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagypapunk van az Isten háza felett, járuljunk oda azért igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdra ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Akkor elolvastam reggel ezt az igét, akkor pont ez jutott eszembe, hogy a keresztség is, amire itt utal, vagy a megmosatás, Jézus vérével van megmosatás, ugyanezt az átszűrést jelenti. Engedjük magunkat kiszolgáltatni Jézusnak. Amen. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy közünk lehet hozzád, és köszönjük, hogy te azt ígéred nekünk, hogy megmosattathatunk a te véreddel, hogy tiszták lehetünk, hogy lehet változás az életünkben, hogy megújulhatunk, hogy megváltozhatunk, hogy elrugaszkodhatunk a holtpontról. És így szeretnénk megköszönni neked a te ígédet, hogy ennyire egyértelmű számunkra, egyértelmű ez a fókusz, hogy te vagy a lényeg ennek az üzenetnek is. Sokféleképpen szólít meg Isten bennünket, de rajtad keresztül megy ez az üzenet, és köszönjük, hogy ezen mai estén bennünket is elérhet, és köszönjük, hogy átfolyathatjuk az életünket a te életeden, és köszönjük azt, hogy így szólítasz meg bennünket ezen a mai estén is, és hát, hogy ebben a három napban ezt legyen a lényeg, és olyan dolgokat tudjunk felismerni, amiben szeretnénk változást az életünkben, megrögzöttségeinkben, megfáradásainkban különösképpen. Kérünk, hogy így táplálj minket, mint gyülekezetet, közösséget is, és Kérünk, hogy így tudjunk veled együtt menni haza ezen a mai estén is. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekként a 794-es dicséretet keressük ki. A 794-es Jézusról szól, Jézus te égi szép, tündöklő fényű név. Isten áldását fogadjuk. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat, ami Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.